Nem a lázadból vagyok, mezitláb, hanem átázott a cipőm, úgyhogy senki ne értse félre. Azt szeretném kérni, hogy az elmúlt napon a kis csoportban volt egy feladat, hogy kellett írni egy hasonlót, mint amit Pál apostol írt, hogy sem magasság, sem mélység, amely kis csoport ezt elkészítette, annak egy tagja jöjjön el, és jöjjön előre, és olvassa fel a többieknek, jó? Csak egyetlen egy kis csoport csinálta meg? Nem, a többiek is jöjjenek, jöjjetek, mint... Igen. Az, igen. Hogyha valakinek, mikor mástól hallja, akkor beugrik, hogy ezt, ja, ezt mi is megcsináltuk, akkor még mindig kijöhet.
Meg vagyok győződve, hogy sem magány, sem fájdalom, sem a fölöslegesség érzete, sem a céltalanság nyomorúsága, sem emberi rossz indulat vagy fenyegetés, sem családi traumák, sem csalódások, sem tehetetlenség, sem az elképzelt rossz vagy az attól való rettegés, sem szívem pillanatnyi állapota, sem kialvatlanság, sem hitetlen családtagjaink, sem istentelen vezetőink, sem igazságtalan társadalmi döntések, sem betegség, sem testi szenvedés, sem semmi más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
Meg vagyok győződve, hogy sem fizikális fenyegetés, sem halál, sem saját magam, sem betegség, sem hazugság, sem csüggedés, sem depresszió, sem indulat, sem magány, sem időhiány, sem fáradtság, sem rohanás nem választhat el bennünket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
Mi nem fogalmaztuk meg így konkrétan, hanem csak felsoroltuk, hogy mik azok a dolgok, amik elválasztanak bennünket Isten szívét. Meg vagyok győződve arról, hogy sem a társhiány, sem a betegség, sem a kételkedés korábbi döntéseinkben, sem a kudarc, sem az, hogy mi akadályok lehetünk Isten kezében. És az utolsót azt nem tudom elolvasni. Ja, sem az, hogy nem jön létre párbeszéd, vagy hogy nem jön létre párkapcsolat, nem választhat el bennünket Isten szeretetétől.
Igazából azért kértem, hogy olvassuk el, mert amikor ezt megcsinálta a csoport, akkor bizonyos értelemben a saját félelmeitekkel, vagy a saját küzdelmeitekkel néztetek szembe, és azt fogalmaztátok meg az ige alapján és az igével párhuzamosan. És akár mindenki saját magának is írhat az ige alapján imádságos szívvel egy ilyen összesítést, és ezt felolvashatja magának, amikor rátörnek a félelmek, és felolvashatja, és kiteheti valahova, hogy emlékezzen arra, hogy nincs semmi, ami őt elválaszthatná Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban. És ma már két imádság is volt, de nem baj, most lesz egy harmadik. Úr Jézus, nagyon köszönöm neked az egész hetet, és köszönöm a beszélgetéseket, köszönöm az igét, köszönöm az együtt töltött időt, és te látod, hogy milyen sok tanítás van, amit fejjel és ésszel és szívvel is felfogunk, de amikor annak jön a próbája, akár egy kis kellemetlenség, egy kis eső, vagy a ruhánk, vagy a cuccunk elázása, vagy kizökkenünk abból, ahogyan szerettük volna a dolgokat csinálni, már is mennyire megterhel, és már is mennyire el tudja vonni a figyelmünket. Urunk, köszönjük, hogy a tőled kapott szabadság Krisztus teljes, és nem vonod azt vissza, hogy benned teljesen szabadok lehetünk. Úrunk, add, hogy ez a benned elnyert szabadság, ez a következő hetekben is és napokban is megnyilvánuljon a mi életünkbe, a tőled fakadó szeretet cselekedeteiben, szavaiban, szeretetteljes gondolataiban, imádságaiban. Urunk, úgy szeretnénk egészen bizonyságtevő életet élni szeretetben. Amen. Igazából lehet, hogy ezt a többiek nem mondták még, de hogy annyi előadással készültem csak, amennyit tegnap befejeztem. És arra gondoltam, hogyha még egy előadás lesz, akkor majd még valamit a római levélből előveszünk, mert itt van az ige előttünk. És ezért azt gondoltam, hogy vegyük elő a Róma 13-at. És a 7. verstől nézzük. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. Senkinek se tartozzatok semmivel. Csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze. Szeresd fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. A szeretet tehát a törvény betöltése. Ezen felül tudjátok, hogy az idő sürget, ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van. Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal élik, tisztességben éljünk, nem dorbézolásban, részegeskedésben, bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. És itt van, ami a mai semmi. Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Beszéltem valakivel az anonim alkoholisták közül, és beszélgettünk egy kicsit az italozásról, és a következőt mondta, és ez nagyon szöget ütött a fejembe, hogy nézzétek, az életben nincs olyan helyzet, öröm vagy bánat, szomorúság, csalódás, vagy bármilyen élethelyzet, amit ha csúnyán iszunk, az ne rontana még tovább. Tehát bármilyen öröm ér bennünket, ha csúnyán iszunk, akkor lehet, hogy abból üröm lesz. Hogyha pedig nagy bajba kerülünk, és még ráadásul csúnyán iszunk, akkor abból lehet, hogy még nagyobb baj lesz. Tehát ez fogalmazta meg, hogy végül is számtalan ok van, hogy valaki miért iszik, de hogyha nagyon csúnyán iszik, akkor abból az okokból csak bajok fognak előjönni. Ugyanakkor van egy fordított is, hogy bármi is történjen velünk, öröm vagy bánat, hogyha szeretetbe éljük meg, akkor az megváltoztatja azt a dolgot. Szeretetben megélni azt a dolgot, az megváltoztatja. Akár azt, amikor be kell fizetnünk az adót, akár amikor meg kell adni a vámot, akár akkor, amikor a főnökünket tisztelni kell, amikor a különböző társadalmi vagy egyéb rendeket be kell tartani. Ha szeretetbe tesszük ezt meg, akkor az egészen más. Ha szeretetből fakad mindez, akkor az egészen más. Sőt, el kell, hogy mondjam, hogy az egész életünkbe. Hogyha előre tekintünk és végignézzük, hogy mi következhet és mi történhet, akkor az egyik legrettenetesebb dolog és legvalóságosabb félelem, hogy úgy éljük le az életünket, hogy mi se fogunk senkit megszeretni, és minket se fog senki megszeretni. Ez szerintem a legvalóságosabb félelem. És ez az, ami valójában bizonyos értelemben nagyon előrevetíti a pokolnak az érzetét, ahol nincsen szeretet. Ahol nincsen ott Isten lényének az egyik alapvető, meghatározó jellemzője, olyan leírja János apostol, hogy Isten a szeretet. Hanem pont ez elutasítva az emberek csak magukba vannak, enélkül. Fordítva, bármilyen élethelyzetben, ahol Krisztus által megjelenik a szeretet, teljesen milyen élethelyzet, akkor ott a mennyországnak az előíze jelenik meg. Egy vigasztaló reménysugár, ami beragyog abba a helyzetbe. És mi történik, hogyha mondjuk valakit elutasítottak ezen a héten egy párszor, vagy akár csak egyszer is, és szomorúan megy haza. És úgy érzi, hogy kár volt eljönni, nem jött össze a dolog, nem alakult ki, nem léptünk előre, nem volt valami olyasmi, amit elvártam volna, vagy amiért imádkoztam. Akkor, hogyha arra gondoltok, hogy lehet, hogy az a másik ember nem szeretett, vagy nem fogadta el a szereteteteket, de tudjátok, hogy Krisztus szeret benneteket, és ezért érdemes szeretnetek, nem azért, mert viszonzást kaptok, hanem egyáltalán érdemes szeretetben élnetek, és nem csalódni, vagy meggyűlölni a lányokat, fiúkat, stb., ami előfordulhat, hanem a Krisztus szeretetéből merítve, amellett döntötök mégis, hogy szeretetben fogom folytatni, akkor ez a szomorúságotokat, vagy csalódottságotokat nem fogja elvenni, de mégis a mennyországnak az ízét, előízét megadja nektek. A reménysugarat és a jövőnek a biztatását. Olyan érdekes dolog ez, hogy többféleképpen itt a végén, a szakasz végén olvassuk, hogy mit ne csináljanak az emberek. Emlékeztek még erre, hogy mit sorol fel az apostol, hogy mivel közel van az üdvösség, közelebb van hozzánk, mint amikor hívőké lettünk, akkor mit ne tegyünk? Nappalig tisztességesen éljünk, nem dorbézolásban, részegeskedésben, kicsapongásban, bujálkodásban. Sokan mondják, hát igen, ez a bulizó életmód. De mi van a komoly hívőkkel, akik sosem buliznak, eszükbe nem jutnának ilyeneket csinálni? Nos, őrüljük is gondol az apostol, nem viszálykodásban és irítségben. Testvérek, annyi olyan hely van, ahol tényleg a bujálkodás és a bulizás, a partizás teljesen kizár dolog, hogy előforduljon, viszont annál erősebb a viszálykodás, a pártoskodás, az egymásra rosszat mondás, az egymás háta mögött való megkritizálása, az egymásra való irigykedés, hogy ő neki miért úgy adja a Isten, mint nekem, meg miért nem úgy, és miért nem azt, és kik a komolyak, és kik a kevésbé komolyak. Pál apostol, ezeket képzeljétek el, hogy az egészet mind a kettőt egy kalap alá veszi. És azt mondja, hogy mivel látjuk Krisztusban világosság gyúlt, mint nappal van, nyilvánvaló, hogy mi micsoda. Ezeket a dolgokat hagyjuk el. Nyilvánvaló, hogy ezek butaságok. Nyilvánvaló, hogy ezek nem Isten szerint valók. És Krisztus által ezeket elhagyhatjuk. Még néhány dolgot szeretnék mondani a szeretetről. Mindig azt szoktam hallani, hogy a lelkész nem készült, akkor a szeretetről tart egy prédikáción. Tehát akkor most térek a szeretet témájára. A szeretet annyira megfoghatatlan dolog, hogy amikor beszélünk róla, hogy így szeretni kell, akkor így mindenki biztos, így van, egyetértek. Mindenki egyetért, mindenki tudja, hogy ez így helyes. De hogy konkrétan ez mit is jelent? Hogy is van ez, vagy mit jelent? Ezt nagyon nehéz megfogni. Ha a házassági eskűre gondoltok, akkor a házassági eskü valamilyen módon próbálja ezt leírni. A házassági eskü, hogy mi a szeretet. Azt mondja a házassági eskübe a pár egymásnak, esküszöm az élő Isten színe előtt, hogy, és akkor mondja a mennyasszony a vőlegény nevét, szeretem. Eddig nagyon jó, mindenki azt mondja, nagyon jó, szeretem. Ez a lényeg, hogy szeresse. De utána ezt lebontja egészen hétköznapira. Szeretetből elveszem feleségül. Isten akarata, Isten törvénye szerint. Szeretetből hozzámegyek feleségül, Isten akarata, törvénye szerint. Szeretetből hozzá hű leszek. Szeretetből vele megelégszem. Szeretetből vele tűrök, szeretetből vele szenvedek, és szeretetben őt el nem hagyom, és szeretetben sem boldog, sem boldogtalan állapotában hitetlenül el nem hagyom. Holtomig vagy holtáig. Értitek? Végül is azt mondja erre, hogy az élet minden cselekedetének számtalan motivációja lehet. Ugyanezekre a cselekedetekre lehet motiváció az anyagi érdek. Mások elismerése. Az átlagnak való megfelelés. Az, hogy most már én is normális legyek. Ne kelljen mindig szégyenkeznem, hogy még mindig nincs párod? Számtalan motiváció lehet, hogy miért is akarok valamit csinálni, társat találni, társat kapni. A házasság Isten szerint arról szól, hogy szeretni akarok egy másik embert. Szeretni akarok. Úgy akarom szeretni, hogy magam elé helyezem őt, és a szeretetem megnyilvánulását az egészen hétköznapi dolgokba is szeretném kimutatni. A legváratlanabb helyzeteket szeretném vele együtt megélni. Szeretném az erőtlenségben, a gyengeségben, és az örömben, és a sikerben is egyaránt kimutatni a szeretetet. Megélni a szeretet közösség valóságát. Tudjátok, hogy mi az érdekes ebben? Hogy aki mondja ezt az esküt, ő nem a fogadó fél ilyenkor, hanem az elkötelező fél. Aki olyan, mint hogy egy írást, egy kötelezvényt adna szeretetből a másiknak, ott, az esküvői esküve. Hogy én a szeretetemmel tartozom neked, hogy mindezeket adjam neked szeretetből, amit most fogunk mondani. Értitek? Aláír egy óriási nagy, egész életre szóló eladósodási papírt. Mindennel fog neked tartozni, hogy szeretetből hűséges legyek hozzád, hogy szeretetből megelégedjek veled, hogy ezeket mind tapasztald. Hogy szeretetből ott legyek melletted, amikor nagyon rossz paszban vagy, és amikor nagyon jól megy minden. Olyan hihetetlen dolog, nem? Hogy ez az apró kis szó, hogy szeressétek egymást, hogy szeretet legyen. Ez milyen sokat jelent. És mennyire meghatározza a sorsunkat. Na most, ha valaki itt van, és úgy érzi, hogy hát igen, milyen ciki az, hogy nincsen párom, vagy nem élek házasságban, vagy meg szeretnék már nősülni, vagy férjhez akarok menni, mert szeretnék gyerekeket, vagy ez, vagy az, vagy amaz, akkor az nem érti az Isten tervét a saját élete számára. Akkor az alapvetően azt akarja, hogy őt szeressék. Ő legyen a középpont, és minden arról szóljon, hogy ő neki hogy jó. De Isten titka az, akkor vagyunk a legboldogabbak, ha betöltjük azt a szerepet, azt a küldetést, amire Isten hívott bennünket. És tudjátok, hogy mi ez? Az, hogy szeretetben éljünk. Ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk. Értitek? Olyan egyszerűnek tűnik ez így elmondani nekem, hogy ennél egyszerűbb üzenet nincs, nem? Nagyon egyszerű. Mi az életed cél? Mire hívott el Isten? Mit munkált benned egész héten? És miért akarja, hogy igen, kialakuljon párkapcsolat az életedbe, hogy igen, férjhez menjél, megnősüljél, hogy gyerekeid legyenek, hogy családod legyen, stb. Stb. Miért akarja mindezeket Isten? Hogy szeretetben éljél. És ha Isten nem adja meg, akkor mi az ő terve ezzel? Az, hogy akkor is szeretetben éljél. És akkor is meg fogja adni annak a lehetőségét, hogy hogyan élhet szeretetben. Felteszem most mindenkinek azt a kérdést, hogy miért akarsz társad magadnak? Hogy ki használd? Legyen egy másik rajongód? Hogy valaki tudja gyötörni a rossz tulajdonságaiddal egy életen keresztül? Hogy valaki elszórakoztasson? Hogy valakit hibáztathass mindenért, ami téged frusztrál? Sok motiváció van, amit nem vallunk be magunknak. Hogy valaki szüntelenül szolgáljon téged, és kiszolgáljon téged, és lesse a kívánságaidat. Hidd el, hogyha ez megvalósul, ha kapsz egy ilyen társat, akkor nem leszel benne boldog, mert nem erre vagy teremtve. Nem ez a te küldetésed, nem ez a hivatásod, nem ez az, amit Isten készített neked. De hogyha kapsz Istentől egy társat, aki mindezeket nem nyújtja neked, de Isten szeretetet ad neked iránta, akkor nagyon-nagyon boldog ember leszel. Akkor betöltöd azt a küldetést, amire Isten hívott. És sokszor fogod úgy érezni, hogy miért vagyok ilyen boldog? Hadd mondjam nektek, egy nagyon régi élményem, nem a pár kérdéshez kapcsolódik, egy nagyon régi élményem, amikor megtértem, akkor 16 éves voltam, és kollégista voltam. És hát el kell, hogy mondjam nektek, hogy a kollégium nem a legszabadabb terep tizenéves fiúk számára. Egy kicsit, hát hogy is mondjam, túl kötött, és túl leszabályozott, és ha egy percet késtem, akkor egész vasárnap nem mehettem ki a koleszból, hanem benn kellett ülnöm a tanulóba, mert egy percet késtem mondjuk valamilyen időpontról. Kicsit keményebb volt, mint itt Vajtán. És amikor megtértem, akkor valahogy úgy alakult, hogy valaki mondta, hogy nem vinném el egy idős néninek az ebédet. Egyszer egy héten. Hát gondoltam, egy fél óra itt lakik a néni, nem messze, persze elviszem az ebédet. És valahogy úgy alakult, hogy jó kapcsolat alakult ki ezzel az idős nénivel, aki egyébként vak volt és ágyba fekvő beteg, és volt egy macskája, akit helyette kellett etetni, meg tisztítani, meg minden, ami macskával jár. És az a lényeg, hogy gyakran jártam ez a nénihez, felolvastam neki az igét, ebédet adtam, elvittem az ebédet, elmosogattam, macskának felvágtam a nyers disznóvesét, összetakarítottam a macska után, szóval ezeket töltöttem ott az időt, és persze olvastunk igét, imádkoztunk, és Isten szeretet adott a szívembe ez iránt, a néni iránt. És annyira emlékszem, hogy azelőtt, amikor lejárt a szabadidő, az körülbelül 2,5 óra volt egy délután, ami nem volt kötött, hanem mindenki azt csinálta, amit akart a városba, akkor mindig mentünk mindenfelé, és mindig úgy éreztem, hogy frusztrált vagyok, hogy nem tudtam olyanokat csinálni 2,5 óra alatt, ami igazából boldoggá tenne engem, vagy megnyugtatna engem. De annyira emlékszem, előttem van, hogy megyek haza, vége a kimenőnek, egész végig a 2,5 órát a néninél töltöttem, és megyek vissza a koleszba, és azon csodálkozom, hogy mennyire boldog vagyok. És nem tudom, hogy miért. De csodálkoztam ezen, hogy mi ez, amit eddig nem tapasztaltam az életbe, ez a boldogság. És aztán arra gondoltam, hogy hát igen, igen, vajon meddig fog ez tartani? Biztos, hogy most egy kicsit felfokozott ilyen hívő állapotban vagyok. Kíváncsi vagyok, ez meddig fog tartani. És tudjátok, újra és újra meglep ezzel Isten, hogy a körülményektől függetlenül, vagy a helyzetektől függetlenül, hogyha szeretetet ad a szívembe, akkor olyan boldogság tölt el automatikusan, amint csodálkozom és meglepő módon van ott jelen az életemben. Szóval kizárja ezt a boldogságot, amikor mi magunk akarjuk magunkat boldoggá tenni, és azt gondoljuk, hogy az kell, hogy valaki más kiszolgáljon, teljesítse vagy betöltse a mi kívánságainkat, megadja nekünk a kellő státuszt, a kellő kiszolgálást, a kellő élvezetet, egy csomó mindent, és azt gondolom, hogy akkor boldogok lennénk. Ez egy teljes becsapás. Ha Istentől megkapjuk, hogy szeretetben élhessünk, az adja a boldogságot a szívünknek, mert akkor kerülünk a helyünkre. Akkor tudjuk, hogy a helyünkön vagyunk. Ezért mondja az apostol ilyen egyszerűen, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, csak hogy egymást szeressétek. Ez nagyon egyszerűen lefordítva, az emberek állandóan azért aggódnak, hogy ennek tudok teljesíteni, annak tudok teljesíteni, ennek tudjak megfelelni, annak tudjak megfelelni, ez megvalósuljon, az megvalósuljon, és az apostol azt mondja, figyelj, itt van ez az óriási lista, amit meg akartok csinálni, hogy a vám, az adó, a minden, ezt gondoljátok, hogy ez az igazán lényeges dolog, tudjátok, egy igazán lényeges van e között, amire nagyon kell figyelni, és ez a legfontosabb, ez a szeretet. És azt hiszem, hogyha úgy megyünk el erről a hétről, hogy megköszönjük Istennek azt a hihetetlen szeretetet, amivel szeret bennünket. És még inkább elkötelezzük magunkat az Úr vacsorában, hogy Úr Jézus, ezt a te szeretetedet áraszt ki az én szívemre, és köszönöm, hogy kiárasztottad. És én is oda akarom adni az egész életemet, hogy szeresselek téged, és szeressem azokat az embereket, akiket rám bíztál. Mindennek ellenére és minden körülmények között. És nem a házasságba kell csak megadni ezt a tartozáslevelet, hanem Jézusnak, értitek? Jézusnak adjuk vissza. Ő már elmondta, ő már kimutatta, ő már letette az egész életét. És most mi is elmondhatjuk, hogy Jézus, én is az életemet neked akarom adni. Szeretetben neked és veled akarom leélni. Az úrvacsora erre való alkalom. amikor majd vesszük a kenyeret és isszuk a poharat, akkor a Jézussal való közösségnek itt a földön ez az a szimbolikus kifejezés, aminél jobban nem lehet átélni, vagy nem lehet megtapasztalni, amikor az istenfélők a Krisztus szeretők közösségében ízlelik a kenyeret és a poharat, és tudják, hogy lélekben, hogy az a nap egyre közelebb van, amikor majd ott ülünk az Isten asztalánál. Ott ülünk Jézus asztalánál. És majd felemlegetjük a történeteket, a vajtánt, meg egy csomó mindent, kinek milyen küszködése volt, milyen szabadításokat élt át, mit élt át szeretetben, és ott leszünk az örök örömben, az ő dicsőségében. Nagyon örülök, hogy eljön ez a pillanat, és erre várunk mindannyian, hogy itt az úrvacsorában is átélhetjük ezt az előízét, és tudjuk egészen bizonyosan, hogy e felé megyünk. Ezért van az is, hogy aki szeretne imádságot kérni, a csoportvezetők kettesével ide ki fognak jönni az úrvacsora előtt, és ki lehet jönni, és kérhet bárki imádságot tőlük. Aki pedig a helyén marad, és nem akar kijönni, azt pedig arra bátorítjuk, hogy alkossatok ima párokat, és így készüljetek az úrvacsorai közösségre. Én szeretném, ha az imádságba, az ima párokba hálát adnátok, megköszönnétek Istennek mindazt, amit kaptatok, és odaszánnátok magatokat, amit az úrvacsorában kifejeztek és megpecsételtek Jézus iránt való szeretetre és a szeretet teljes életre. Nem tudom, hogy még kell-e valamit mondani az imádság előtt.
Amíg valakiben nagyon beleszorult valami, amit meg szeretne osztani, akkor az utolsó lehetőség. Ha nem, akkor kérlek, hogy forduljatok egymás felé, imádkozzatok, mi itt kint leszünk, lehet imádságot kérni. Imádkozzunk.